Sziasztok, én Gál József vagyok.
Sziasztok, én Gyűri Zoltán Gábor vagyok.
Ez a Table Talk 5. adása. Köszönjük szépen, hogy ilyen nagy lelkesedéssel hallgattok még mindig minket. Bízunk benne, hogy ez továbbra is így fog maradni.
Így van, köszönjük szépen a nagy érdeklődést, és külön köszönjük a szavazást, miszerint pontosan egára jött ki.
Így, pontosan.
Többenet, hogy...
Úgyhogy egy témakibeszéléssel készültünk ma. Hát az a helyzet, hogy itt megbeszéltük, hogy nagy fába vágtuk a fejszínket ebben, mert egy igen. Általános ajánlással készültünk, az eszenciális játékok listáját próbáljuk összehozni nektek. Hát ez egy nehéz kérdés, erre többen is nekifutottak már, de most direkt nem top 10 jelleggel szeretnénk ezt összehozni, hanem így beszélgetünk róluk, mindegyikről egy pár mondatot, és utána lépünk is tovább. Nagyjából én úgy számítom, hogy körülbelül egy olyan 3 tucatnyi játékot fogunk nektek mondani, ebből egy olyan, körülbelül a fele az, ami mindenkinek ajánlott, értsd, kinek melyik fele, mert ugye azért ez egy kellően, hát még az, hogy reprezentatív lista, tehát mondjuk más kell egy 3 fős kollégiumi szobának, meg más kell egy nukleáris családnak, tehát azért sok igen. lehetőséget.
Azt a stratégiát választottuk, hogy bizonyos témaköröket érintünk, és bizonyos témakörökről említünk, bizonyos témakörök kapcsán említünk társasjátékokat, amik az eszenciáját adják annak a témakörnek, és abban az adott témakörben nagyon-nagyon szépen illenek.
És ezek azok, amiket érdemes, hogyha tehát a nagyon kevés pénzügyi és egyéb kapacitásotok van, akkor ezek azok, amiket érdemes beszerezni, mert ezek azok, amiket sokáig tudtok játszani, sokat tudtok játszani, és ráadásul optimális esetben jó áron hozzá tudtok férni a másodlagos piacon, mert általában elég magas eladott példányszámmal rendelkeznek, és ezért így gyakran előfordulnak a másodlagos piacon is. Beszéljünk a könnyű családi játékokról, mert szerintem az a legegyszerűbb és legjobb bevezető téma, tehát itt nagyjából itt a kapujátékok vonalán mozgunk. Ezek olyan társasjátékok, amik ugye könnyen játszhatóak, egyszerű szabályuk van, tehát a nagyjából a 10-től 99 évesig jól játszhatóak.
Így van, a nagyon izgalmas kérdés szerintem az, hogy mit tesz jóvá, használhatóvá, különlegessé egy családi játékot. Én úgy érzem, hogy átalakulóban van. Az egyik első családi játék, amit életem során játszottam, az Elfenland volt. Nagyon vegyes érzésekkel álltam föl, mert nagyon komoly konfrontáció volt a játékban a játékosok között, vagy nagyon komoly, hát nem kiskapu, hanem igazából diadalív emeltetett annak, hogy egymást piszkálni tudják a játékosok, és minthogyha régebben egy családi játék arra lett volna apropó, hogy a belső feszültségeket valami segédeszközzel le tudják vezetni egymásnak a játékosok, és nagyon tetszik, hogy a modern mai családi játék sokkal inkább összehoz, vagy esetleg kooperáltat, vagy nagyon-nagyon kényelmesen, kedvesen, kompetitív a játékosokkal, és ennek fényében válogattunk különféle eszenciális, könnyed családi játékokat.
Nekem egyébként szerencsém volt ebből a szemben, hogy én a Ticket to Ride-dal kezdtem, úgyhogy meg is említem mindenkiben a Ticket to Ride-ot. Nagyon könnyű, vonatos, tehát a tematikája nagyon hangulatos, gyakorlatilag ugye útvonalépítő játék, euró, tehát a konfrontáció abban merül ki, hogy kizárasz másokat az útvonalból, de az Európában nagyon jól leszabályozták ezt, tehát kevesebb frusztrációval, kevesebb rossz élménnyel fogtok tudni találkozni, úgyhogy én mindenképpen tudom ajánlani a Ticket to Ride Europe-ot. Vonatos, tematikus, építgetős, és ugye a cél az, hogy minél hosszabb, minél szebb, minél több célt elérő vonat útvonalakat rakjatok.
Van egy nagyon fontos ilyen megközelítésem, szempontom a családjátékkal kapcsolatban. Én nagyon szeretem egy családjátékban felfedezni azt, hogy nincs vesztese. Oké, valaki nyer, hogyha egy kompetitív játék, de ne érezze magát senki vesztesnek. Ez például a konfrontatív játékokra jellemző, erre majd egy icipicit később. A konfrontatív játékoknak jellemzően van vesztes, én szeretem, amikor egy családjátéknak nincs. Szerintem ideális családjáték, én valamiért nagyon szeretem, nekem becsípődött az Álomház, ahol a játékosok egy házat rendeznek be, és nekem nagyon tetszik az, hogy 6. haszakad, az a ház megépül, maximum üres szobákkal lesz tele, de megépül a teházat.
Igazából arra tudnám mondani, hogy a gazdálkodj okosan utánérzést tud egy kicsit adni, mert ugye a gazdálkodj okosanban van ugye ház berendezése, tehát ha ez akad be nektek a gazdálkodj okosanból, mert ugye mindenkinek más akad be, akinek ez akad be, hogy ő szeretne berendezni egy családi házat, akkor itt az Álomház, ki lehet próbálni, szintén nagyon egyszerű, tehát könnyű családi játékról beszélünk, gyerekekkel, felnőttekkel hatalmas élmény tud lenni.
Nagyon köszönöm, hogy említetted a gazdálkodj okosant. Érdekes kérdés, a mai napig játszanak vele, szeretik. Én kevés B, nagyon nem állt jól az öregedés a gazdálkodj okosannak. Igazából a gazdálkodj okosan hát meglehetősen kevés döntés hozol, maximum annyit, hogy veszel egy csépkötvényt, vagy nem veszel csépkötvényt, nagyjából ennyiben ki is merül. Mindent a játék határoz meg, hogy hova lépsz, milyen kártyát húzol, meglehetősen kevéske a döntésed. Míg például párhuzamba állítva az Álomházzal, nagyon jó kis döntéseket hoznak a játékosok, és az egészen 8 éves játékosok is, hogy mit hova pakoljon, és ezek nem ilyen homlokráncoló döbbenetes döntések, de engem tapasztaltabb játékosként is leköt és foglalkoztat. Például például nagyon szeretem a két fős változat, ezt szerintem kifejezetten primán működik az Államház akár ketten is, hogy van jelentősége annak, hogy ki a kezdőjátékos, mert a kezdőjátékos rögtön egy lapkapártál is dob. És ez tud pici konfrontatív lenni, úgyhogy érdekelt vagyok abban, hogy az ellenfelemnek mi épül, milyen, hogy most éppen megépül a harmadik része egy rendkívül jó pontozó nappalinak, vagy éppen nem, úgyhogy tud lenni. Én nem konfrontációnak, igazából az elfére való odafigyelésre gondolok ilyenkor.
Szeretnék megemlíteni egy paklépítő játékot, Dominion. Szintén kezdő kategória, nagyon jó, beszéltünk már róla a korábbi adásokban, aki ismeri, annak lehet tovább lépni komolyabb játékokra, de mint eszenciális játék a Dominiont mindenképpen tudom ajánlani, vagy ehelyett valami alternatívát, hogyha már túléptetek a Dominionon, de ha még nem ismerkedtek ebben a műfajjal, akkor Dominion tökéletes választás. Sajnos az alapjáték nem, bár lehet, most lesz második, igen, most lesz második kiadás a Dominionból, nem tudom milyen módosításokat, miket ilyen extrákat raknak bele, de jelenleg az intrika kapható, ráadásul mindig magyarul, bár nem egy sok szöveg van, de azért nem haszontalan az, hogyha segít, tehát azért valamilyen szinten van nyelvfüggőség, úgyhogy az intriga az kapható, mint alapjáték magyarul, vannak kiegészítők is, azt nem tudom milyen szinten hozzáférhetőek manapság, de az alapjátékkal is, tehát akár az intrikával, akár majd az új második kiadás is remekül lehet játszani. Nagyon jó paklépítős játék, változatos, sok lehetőség van benne.
Nekem vesszőpolipám gyakran emlegetem, és most már nagyon, nagyon kis vagány kiegészítők vannak hozzá, ez a King Domino, nagyon szeretem, prima belépő családi játék, árérték arányban is nagyon, nagyon kellemes, és nagyon jól működik ketten, ennek a nagy testvére a Queen Domino, ami szerintem jobb többen, én szeretem 3-4-en, mert nagyobb jelentősége van, hogy a királynő hova megy, akkor verseny van az oszlopokkal, a tornyokkal, tehát nagyon-nagyon jó kis belépő családi játék, nagyon egyszerű tanítani, nagyon magától értetődő játékmenete van.
Hát és a nagy kedvencünkhöz még elérünk így a családi játékban, bár ez már határeset, ez már lehet, hogy egy kicsit így belehajol a bonyolultabb játékok vonalába, az a hét csoda.
Így van,
tehát a hét csodát én mindig tudom ajánlani, nagyjából úgy vagyok vele, hogyha valahova a játékot viszek, és ott 5 plusz ember lesz, akkor a hét csodát viszem, mert egyszerűen az a játék, ami nem túl bonyolult, tehát könnyen tanítható, pár apróságot, ugye ezt már beszéltük, de nagyjából majdnem minden része könnyen tanítható, remekül működik, remekül skálázódik, tehát remekül játszható 3-tól 7 főig, a 7 még már határeset, de még mindig játszható, úgyhogy, és ugye mindkettőnk nagy kedvenc játéka, tehát muszáj volt, hogy ez itt szerepeljen.
Érdekes íve van a karrieremben a hét csodának, mert amikor elkezdtem társasjátékokkal szakmaiabban foglalkozni, akkor nem tartottam olyan, jó, persze, draft, igen, adagatom kártyákat, és akkor épül a birodalmat, miért jön a dolog ez, és minél többet foglalkozom ezzel, annál inkább felértékelődik a hét csoda, hogy mennyire magától értetődő, mennyire könnyen tanítható, viszonylag akár tapasztaltabb, akár most kezdő játékosoknak is. Hát maximum ezeket a láncokat hagyjuk ki, tehát amikor nem tudom, nagymamámnak tanítom, akkor nem a láncokkal kezdem el. Tehát igen, levesz egy kártyát, és elképesztő mélységei vannak. Tehát az, hogy főleg a két szomszéddal interaktálódom, de ettől függetlenül nagyon meghatározó, hogy mit engedek el, mert hogyha elírod, akkor az annyi pont, hogyha ez. Tehát rengeteg stratégiai döntést hozunk azzal, hogy mi építünk meg, hogy folyamatosan érdekelt vagyok a szomszédokkal, nagyon jó játékhoz, gyönyörű, hogy még kifejezetten agyalós játékosokkal se jellemző az, hogy egy órán túlnyúlna, de kifejezetten pergetve négyen, akár 20-30 perc is tud lenni.
20 perc alatt simán meg lehet csinálni, hogyha már mindenki tapasztalt, mindenki tudja, mit csinál, nagyon pörgős tud lenni.
És szép, nekem nagyon sokat jelent az, hogy az illusztráció nem gicses, nagyon-nagyon szépen hozza az adott világkultúráját. Én tényleg azt érzem, hogy amikor egy bányát építek le, akkor leépítettem egy bányát, és akkor a csodám az épül, és megépítek valamit, és biztosan lesz pontom maximum, nem olyan rettetesen magas. A kiegészítők nagyon jók, szerintem.
Mind a kettő főbb kiegéről beszélek, tehát ugye
hát van egy csomó.
Van, de most ugye a Leadersről és a Citiesről beszélek, mint elsődleges kiegészítőkről, mert ezek adnak hozzá igazán sokat. Alapjáték teljesen jól játszható, van még ugye a Wonderpak, tehát amiben 4 extra csoda van.
A Babylon az, ami még nagy kiegészítő.
A Babel az, ami nagy kiegészítő. Én nem szeretem a Babelt, szerintem ráér az ember vele, tehát hogy az alapjáték mellé eszenciális kiegészítőként, akkor a Leaders-t, esetleg a Cities-t tudom ajánlani. A Babel egy picit megváltoztatja a játékot, egyébként nem rossz játék, én egyszer játszottam Babel, nekem akkor nagyon nem jött be, de lehetséges, hogy későbbiekben még újra neki futok, de ettől függetlenül a 7 csoda alapjátékot mindenképpen, mint könnyű családjátékot nagyon tudom ajánlani.
Abszolút.
Mehetünk-e tovább?
Menjünk tovább.
Következő témánk nagyobb családi játékok, tehát itt ez már ilyen kicsit a gamerebb vonal fele hajlunk, de még mindig azért Ez az a típus, hogy könnyedén le tudtok ülni, de itt már azért komolyabb szabálymagyarázatok szükségesek, de mi mindig vagy a mechanika, vagy a mechanika egyszerűségei, vagy a tematika vidámsága egy családban, egy családi környezetben nagyon jól el tud működni. Én elsőnek egy konfrontatívabb játékot választottam, a Small World-ot, mint említésre valót. Nagyon hangulatos kis fantasy tematika, nagyon sok változata van a Small World-nek. Nem tudom most mennyire, hol kapható, hol nem, tehát ennek ilyen volatilitása van, amikor kifogy a boltokból, aztán újra lesz, de nagyjából azt szoktam látni, hogy van. Az Underworld az kicsit dárkosabb, ott azért sokkal több az élőhalott, de az alap Small World a trollokkal, a manókkal mindenféle hangulatos, szerintem nagyon jó. Ugye itt az a történet, hogy kicsi a világ, de az enyém. Igen. És ugye egy kis területre kell bepakolni adott faj lapkáit, akik valamilyen különleges képességgel rendelkeznek, majd utána ők sajnos kihalnak, mert hát az idő eljár felettük, és akkor egy újabbal próbálkozol, és közben szeregeted be a pontokat, minél többet ez a játék célja.
Nagyon érdekes kategória számomra a Small World, ez a harcias családi.
Így van, pontosan.
Nagyon ritka tünemény, hogy két ilyen, hát első blikre nem igazán egymást megtűrő műfajokat ötvöz. Ez a konfrontatíva, mert tényleg egymástól veszünk el területeket. Nagyon tetszik az, hogy vette a fáradtságot a kiadó, és nem egy nagy táblán szűkít, hanem minden egyes játékos számnak külön táblája van. Tehát ha ketten játszok, akkor ekkora tábla, ha hárman, akkor ekkora, és mindig egy picit pici. Azért vannak lehetőségek terjeszkedni, de hogyha öten játszok, akkor szűk lesz. Hogyha ketten játszok, akkor is szűk lesz. Tehát teljesen mindegy, hogy pont erre megy a játék. Előbb-utóbb egymás sarkára lépünk. Fontos tudni, hogy ha valaki Small World-ezik, akkor ez egy egymással kitologatós játék. Tehát ezt árulja, de rögtön a borítón is ez van, hogy icipici földterületen egyensúlyoznak mindenféle lények.
Neked esetleg valami más nagycsaládi témakörben?
Nagycsaládi témakörben nekem nagy veszőparipám, én nagyon szeretem a Fire Tribes játékot. A Fire Tribes szerintem egy picit komplex, nem azzal kezdenék, ugyanis nagyon könnyű rácsúszni arra, hogy hirtelen öt törzset tanuljunk meg. Vannak ezek között picit egyszerűbb szabályrendszerek, legyen minél több és az több pont. De vannak azért trükkösebbek, és nagyon sok ilyen kezdőbb játékoson éreztem azt, hogy zúgy, rögtön ott van egy hatalmas nagy világ előtte, rengeteg lépés lehetőséggel, és akkor adjon licitet, hogy most mit akar lépni, és rettenesen elveszve érzem. Ezért szoktam tanácsolni, hogy nagyon jó a Fight Rise, játszatok Fight Rise-ot, de ha van családi kategória felső pereme, akkor meglehetősen ott fényeskedik.
Így van, én is felírtam, ráadásul mindig azok ugyan a magyar kiadás, úgyhogy akkor innentől kezdve lehet magyarul is játszani a játékkal.
Igen.
Szintén magyar kiadás, Power Grid, alias magas feszültség. Szintén azt érzem, hogy bár az analízis-paralízis problémát ott elő tudja villantani, főleg az utolsó körökben, igen, de alapvetően egy nagyon jó kis játék, nem bonyolult, annyira, hogy gamer legyen, a családi játékoknak mondjuk a tetejét képviseli, hálózatépítés, lehet vásárolni mindenféle erőművet, ezeket kell valamilyen módon üzemeltetni, ugye nyersanyagokkal, és utána szépen a városokba kiépíteni a transformátorházakat, és ott azokat ellátni, amiből természetesen pénzt termelsz, és a játék végén ugye az a cél, hogy minél több várost ellássál ezzel az árammal, amit te termelsz a három darab erőműveddel.
Az esszenciális játékok közé megkockáztatom betenni, és vállalom a felelősségét, hogy sokan így hőbörögnek. Általán sokan modernebbek és jobbak is vannak. Én nagyon szeretem a Puerto Rico-t. Nem mondanám családi játéknak, esetleg tapasztaltabb játékosok, hogyha családon belül vannak, akkor persze velük is. 2-5 fő, hát egészen mondom, az alapjáték az 3-5 fő, de van 2 fős variáns, szabályt nem igazán szeretek. Nagyon jól működő játék négyen, én nagyon szeretem négyen a Puerto Rico-t. Esszenciális játék, gazdaságot építünk, folyamatosan stratégiai döntéseket hozok, próbálok megtermeszteni, azt meg elhajózni. Picit manapság már nem annyira modern ez a játékmenet, nem számít a kifejezetten mai játéknak, ettől függetlenül nekem a gazdasági játékok esszenciáját hordozza magában a Puerto Rico.
Hát ha már Puerto Rico, akkor beszéljünk egy mondjuk azt, hogy leágazásról, vagy későbbi újragondolásról, ugyanis én beraktam egy sci-fi tematikájú játékot, ez a Race for the Galaxy. Sokan inkább a Roll for the Galaxy-t szeretik, tehát hogy ebbe a vonalba gondolkodtok, akkor nézzétek meg, hogy nektek melyik szimpatikusabb, mert van, aki a Roll for the Galaxy-ra esküszik, van, aki én a Race for the Galaxy-ra, ez egy tablóépítő játék, szintén gazdasági, lehet termelni, lehet hadakozni, sok mindent lehet csinálni egy tablóépítő játékok keretein belül. Nem konfrontatív, tehát kifejezetten több személyes passziánsz élményét hozza, Viktorira játsszák, viszont szerintem nagyon sok lehetőség van benne, vannak hozzá remek kiegészítők, az első kiegészítő mindenképpen ajánlom a kezdővilágok miatt, vagy ha más nem, akkor promót valamit be kell szerezni, most én is éppen ezen hajtom. De az alapjáték is remekül működik, esetleg valahogy meg kell trükközni, hogy ne az alapbolygókkal próbáljátok játszani, mert lehet, hogy előbb-utóbb elunjátok az öt kezdő bolygót, de nagyon jól játszható ketten, hárman, négyen, első kiegészítővel öten is, és szerintem egy viszont, mivel baromi nehéz, tipikusan nehéz megtanítani, ezért nem könnyű családi játékként sorolom, hanem inkább egy ilyen nehezebb családi játékként.
Csatlakozom, nagyon-nagyon jó játékról van szó, játsszátok, használjátok, ismerjétek, azon túl, hogy az első pár játék befektetést kér.
Kéri,
de utána egy világ nyílik meg, egy galaxis nyílik meg a játékosoknak. Nekem egy icipicit nehezít a játékkal kapcsolatban, nagyon nehéz kapni, megvenni újonnan. Tehát esetleg, hogyha nyomozol, akkor használtan találhatsz, de most konkrétan az elmúlt pár hónapban kifejezetten célom volt, hogy vegyek egy új példát, nem egyszerű, hát külföldről esetleg, de itthon nem láttam.
Ó, ezt nem tudtam, ezt szomorúan hallom, viszont a Roll for the Galaxy-t azt ki lehet próbálni, azt tudom, de szerintem a Race for the Galaxy-t is ki lehet próbálni valamelyik boltban, vagy társjátékos bárban, stb. Tehát érdemes utána nézni. De figyelmetekbe ajánlom minden esetre mindenképpen a Race for the Galaxy-t, mert egy nagyon jó kis játék. Neked van-e még?
Van, hát...
A korlátlan, azt én tudom, de...
A következő, amire gondoltam, az egy picit harciasabb történet, komplexebb játék esetében, az a Blood Rage nevű játék, kapható magyarul. Harciasabb vizekre evezek ezzel. Nagyon modern játék, a mai napig, hát most már olyan 3-4 éves történet, de nagyon modernnek tartom azt, hogy úgy harcias játék, hogy nem wargame, nagyon-nagyon fontos, teljesen máskor, egy győzelmi pontokra játszuk, hogy tud rendkívül eredményes, sőt nagyon eredményes tud lenni az, hogyha elveszíted a csatákat. Ugyanis a játékos stratégiát választ, az a draftolunk, kártyákat draftolunk, leválogatsz magadnak különféle képességeket, és azokat játékba hozod, és nagyon sok győzelmi pontot származhat abból, hogy te a Valhallába küldöd a karaktered, és onnan visszahozod őket fordulóra. Elképesztő stratégiai játék, és döbbenetes az, hogy nem tudom, így 10 plusz parti után nagyon sokféle útvonalat láttam már, nagyon-nagyon izgalmas ötvözeteket láttam már, és még közel sincs kijátszva a játék. Folyamatosan meglep, hogy milyen lehetőségek vannak. Nagyon-nagyon más, 3-4-en, 2-en nem játszanám. Most jönnek hozzá magyarul kiegészítők, hogy akár 5-en is lehessen játszani. Nagyon kíváncsi vagyok.
Nem emlékszem, hogy én egyszer játszottam Eric Langnak ezt a játékot, a Blood Rage-et. Tényleg hatalmas élmény volt. Én mondjuk én rögtön egy házi szabály bevezetését javasoltam, hogy a lapkákat a területek között mozgassuk, mert szerintem sokkal érdekesebb, mert az elején valaki figyelmetlen, és beülnek az 5 Viktor is területre, és utána nem lehet olyan kirobbantani az embereket, az tud problémát okozni, de ez csak az én javaslatom, Eric Lang nem vetlen találta ki a játékot úgy, ahogy kitalálta, ez csak nekem ez így eszembe jutott. Ettől függetlenül én tudom ajánlani, viszont valóban, tehát ez nem egy kezdőszintű játék, tehát eszenciális, de mégse kezdőszintű, tehát az egy picit olyan környezetben jó, akik szeretik a konfrontációt, szeretik a viking tematikát, és meg akarják ízlelni, hogy Eric Lang milyen ütős játékokat csinált eddig.
Még egy fontos játékot említenék meg, ami egy picit, hát családibb, de komplexebb családibb, ez egy Iker játék, ők testvérek, ugyanattól a szerzőt, ez az Agricola és a Caverna. Nagyjából ebben a sorrendben ajánlom. Először Agricolát azért, mert sokkal könnyebb beszerezni a kompaja gondozásában megvásárolt. Nagyon-nagyon szép felültött komp. Én szeretem a második kiadást, bár nem játszható öten, csak kiegészítővel, de szerintem sokkal csincibb a második. Nekem számít, nem egy korong egy ember, hanem tulajdonképpen egy ilyen kalapos mipl figura szerűséget pakolgatok, és nekem hozza azt a bizonyos plót. Picit komplexebb, nem ezzel kezdenék. Édesanyám nagyon ráncolt a homlokát a Carcassonne után, amikor az Agricolával próbálkoztam be. Nem ajánlom következő lépcsőfoknak, gazdák vagy okosan után, de hogyha van igény arra, hogy egy picit gondolkodósabb, családibb, terjeszkedős, építkezős, gazdálkodós játékot játszunk, akkor az Agricolát mindenképpen ajánlom, hogyha nem játszottátok volna, még kötelező olvasmány, és hogyha tetszett az Agricola és mélyítenétek a játékélményen, sokkal nagyobb dobozban, sokkal több stratégiai lehetőség a Caverna. Ez is ugyanúgy munkás lejjezős, tehát worker placement típusú játék, de nagyon izgalmasnak tartom, hogy tudsz értékesíteni egy-egy munkást, ezzel a kalandozással kap egy kis kalapot, egy ilyen korong munkás, és egyre értékesebb lesz, és minél többet kalandozik, annál értékesebb lesz egy munkás. És hogy megkülönböztet a játékos munkások közti különbséget, hogy van kevésbé értékes munkás, ami alap dolgot kap, tehát van olyan munkás, aki már tapasztaltabb, és őt már nagyon
lehetőséget mindegy, kap.
Sokkal több lehetőséget, és amikor őt elküldött kalandozni, akkor egyre többet, és fantasztikus dolgok összehozhatók. Nekem top 7-es játék a Caverna, imádom, és mindig egy piros betűs ünnep, hogyha kavernázhatunk. Bár az utóbbi időben az jött, hogy két fűre valahogy nincs szuflám kipakolni, mert a setup hát nem kicsi, de hogyha már vagyunk 4-5, akkor már megéri kipakolni szép nagy asztalra a különféle erőforrásokat.
Menjünk is tovább, mert már azért erősen pedzegetted az utóbbi két játékkal a gamereket. Én most én nagyon durván bele fogok itt vágni a lecsóba. Én nem javaslok a gamer játékot. Megmondom, miért nem javaslok eszenciális gamer játékot, mert aki már túljutott a családi kategóriákon, az már és szeretne többet, annak sajnos azt tudom mondani, hogy kérjen ajánlást, amit beszélgettünk már erről, hogy mi tetszik neki, mi az elképzelése, böngészze a BGG-t, hogy mi az, ami irányba tud mozogni. Azért nem ajánlok eszenciális gamer játékot, mert nem tudok, mert annyi féle van, tehát most hogyha a játékidőben nézzük a Twilight Imperiumtól, ami ugye egy kényelmes 8 óra, a korokon átig...
Kényelmes!
A korokon átig, ami egy civilizációépítő 4 órás, tehát ott annyiféle variációs lehetőség van, és nem tudok mondani, hogy na, ez az eszenciális gamer játék. Nem, sajnos én ezt így elengedtem. Tehát...
Igen, nagyon tetszett ez a gondolat, és nagyon könnyű csatlakoznom hozzá, hogy egy gamer játék az mint ahogy a Race for the Galaxy esetben mindenképpen befektetést kér. Tehát már csak a szabályrendszerében is, hogy úgy érez, hogy neked van ráhatásod az eseményekre, te ezzel a játékkal játszol, nem csak úgy lobogsz a szélben, az befektetést kér, és már előzetes tudást is. Tehát nagyon-nagyon ritka az, amikor egy játékos gazdálkodik okos után korokonáttal játszik. Tehát általában ezek lépcsőfokok, és előbb-utóbb eljutunk a korokonátig valahonnan. És fontos, hogy milyen játékokat ismersz, és egyébként szeretném megdicsérni, nagyon sok magyar társasjátékboltban, tehát nem játékbolt, hanem társasjátékboltban nagyon jó a szintfelmérés. Amikor valaki, ó, társasjátékot keresek, mondjatok olyan játékokat, amiket szeretek. És ez egy nagyon fontos eladói kérdés, amikor az eladó megkérdezi a vevőt, vagy a vásárlási szándékot, a leendő vevőt, hogy milyen játékokat ismersz, milyen játékokat szeretsz, és ahhoz képest ad egy következő lépcsőfokat. Mert hogyha a papírolót nevezi meg, akkor nem jó a Great Western Trail lefolytatni. Nagyon-nagyon fontos a fokozatosság, és nagyon tetszett ez a gondolat, hogy hiába adnánk gamer tanácsokat, ezek nagyon-nagyon szerteágazak sokfélék, mert szerintem ugyanúgy komplexebb gamer játék az Eldritch Horror, mint a Mombasa, de nagyon más műfajú játékokról
így
beszélünk,
van,
és
pontosan.
Nagyon nem lehet párhuzamot hozni a két játék között, mert most beajánljuk nektek a Scythe-ot. A Scythe az egy befektetés kérő komplexebb gamer játék, nem biztos, hogy tetszeni fog is. Ez alapján egy egész műfajt elít. Én nem szeretem a gamer játékokat, mert az nem tehát pont ez a lényeg a gateway-eknek, hogy nem vállal olyan nagyot, egyszerűbb tanulni, és egyszerűbb, instantabb sikerélményt adni.
Hogyha így nagyon fapadosan akarnám mondani, akkor a könnyű, illetve a nehezebb családi játékok után már látni fogja az adott játékos, hogy ő inkább, most így mondom, fapadosan mondom, az Európa irányba megy, tehát a victory point gyűjtés, kevesebb konfrontáció, tematika az kevésbé fontos, vagy inkább az Amerik fele, tehát amikor én már pedig kockát akarok haigálni, és bele akarok bújni a Lovecrafti, a Warhammer 40K, az egyéb világba, és környékig akarok túrni a témában, azt szerint, hogy ez micsoda, akkor onnantól kezdve, tehát én nem fogok ajánlani egy Mombaszát egy Lovecraftian rajongónak, és fordítva. Tehát inkább azt mondom, hogy gyerekek, ha már a gamer játékoknál tartotok, akkor el kell kezdeni túrni a BGG-t, megnézegetni a top játékokat, videókat nézegetni, ajánlást kérni a csoportban, nagyon szívesen fognak ajánlani. Egyik reggel találkoztam Lányi Daninak egy nagyon jó kérdésével, hogy már pedig ajánljál nekem játékot, úgyhogy a kedvenc játékodat leajánlod. Egyébként nekem nagyjából sikerült összehoznom egy 7 csoda ajánlást, úgyhogy bárkinek tudom ajánlani, de ez egy másik kérdés. Szóval egyébként ezért jó egy bevezetős családi játék, mert nagyjából mindent tud vállalni, persze csak kici szinten, tehát azért, de mondjuk speciál 7 csodát pont azért szeretjük, mert nagy mélysége van. Egy kicsit visszalépnék a gyerekjátékok felé, mert hát ugye sokaknak van gyerekük, szeretnének valahogy bevezetni a társasjátékozásért, szeretnék közösen játszani. Nekem van egy-két ötletem, de gondolom Zolit hagyom, hogy kibontakozzon jobban, mert ő ebben szerintem nagyobb tapasztalattal rendelkezik.
Szerintem az egyik legnehezebb társasjátékos műfaj, jó gyerekjátékot, működő gyerekjátékot csinálni művészet, nincs recept. Nagyon sok játék működik, vagy látjuk azt, hogy nagyon jól működik. Nekem a megfejtésem a jó gyerekjátékra az, hogyha a gyerkőc is és a szülő is jól érzi magát, és úgy érzi, van ráhatása, mert vannak nagyon jó gyerekjátékok, amik a gyerekeknek nagyon szórakoztatóak, és nagyon érdekes az, hogy 4-5-6 évesnek nincs olyan akut igénye dönteni például egy társasjátékban. Felnőtteknek inkább, hogy lehet, hogy az apuka az, hogy dobok lépek, az már nem annyira szórakoztató számára, mint mondjuk egy gyerkőc számára az, hogy mit tudom, egy Monza játék esetében az a nagyon kedves autóversenyzős habajáték, hogy szépen-szépen körbe megyünk, de igazából nagyon komoly döntéseket nem sikerül hozni, én rendkívül unatkoztam. Én nagyon szeretem azokat a gyerek gyerekjátékokat, és elsősorban azokat a gyerekjátékokat preferálom, ami ha nem is annyira, de azért meglehetősen szórakoztató a felnőtt számára is, mint a gyerkőc számára, és a gyerkőc is azt érzi, hogy a apa is tök jól van, anya is tök jól van, én is tök jó vagyok, és az család együtt szórakozik. Tehát bizonyos szempontból a gyerekjáték az a családi játék, amiben kicsik is vannak.
Igen. Igen. Én például, ami elsőre a gyerekjátékokról eszembe jutott, a Ticket to Ride első utazás, én nem venném meg. Tehát én ellene vagyok a Ticket to Ride első utazásnak. Nem azért, mert nem lenne jó, szerintem jó játék, lehet gyerekekkel, de egy picit inkább várjunk és játszunk Ticket to Ride Európát. Mert szerintem nem bonyolult, lehet, hogy fájó időszak lesz, hogy lesz egy ilyen holt idő, de én például, én úgy érzem, lehet, hogy tévedek, tehát erről majd kommentekben szívesen várok ellenvéleményt. Én úgy gondolom, hogy az ilyen típusú játék felesleges. Tehát az egy olyan játék, hogy Ticket to Ride, és csak próbáltuk rajta egy picit egyszerűsíteni, hogy gyerekekkel is játszható legyen. Lehet, hogy jól játszható, mondom, szívesen hallgatom kommentekbe az ellenvéleményt, mert nekem ebben személyes tapasztalatom nincs, csak nem látom értelmét.
Én nagyon hasonlóan éreztem egyébként a Doble Kids-zel vagy a Doble Junior-ral kapcsolatban.
Sima Doble, teljesen jó.
Hogy 6 éves kortól, és akkor a kicsiknek változat, amin azt hiszem 2-vel kevesebb szimbólum van egy lapon, az már 5 éves vagy 4 éves kortól. Várjatok egy picit, és legyen hagyományos Doble, szerintem a társasjátékos világ Jolly Joker a Doble, bár játszható.
Ez az első a listámmal a Dobble, tehát a Dobble-t mindenképpen tudom ajánlani gyerekekkel, egyébként nem csak gyerekekkel, pont azért a felnőttek nagyon tudják élvezni. Nagyon egyszerű játék, nagyon hangulatos, sőt most már van strandváltozat, ki lehet vinni a strandra, mert hogy egy vízálló ilyen műanyag korongokra csinálták, meg nagyon jó minőségben. Szóval tudom ajánlani, nagyon jó játék gyerekekkel.
Nekem nagyon nagy kedvenc gyerekjátékom, kooperatív, én nagyon szeretem a Leo című játékot, ez Leo Colovininek szerintem az egyik legjobb játéka. Nagyon termékeny szerző, mérsékelten működő játékokkal. Tehát ott a Leo esetében úgy érzem, hogy picit elsült a keze. Ez egy kooperatív játék, Leót, az oroszlánt próbáljuk meg, hiszen Bobó, vagy Bonó, vagy a majomhoz eljutatni, mielőtt bezárna a fodrász műhelye. Igen, nem, csak miközben sétálgat az ösvényen, állatok szóval tartják őt, és hát ugye csevegni kell, hogyha már ott vagyunk a kengurunál, vagy az oroszlánnál, vagy a vízilónál, és megpróbáljuk úgy menedzselni Leónak az útját, hogy odaérjen zárás előtt. Na most hát ugye ez valószínűleg nem fog sikerülni az első fordulóban, több próbálkozása van a játékosoknak, és megpróbálják megjegyezni, hogy milyen lapka alatt, milyen állat található, és mozgáskártyákat játszunk le, és hogy a mozgáskártya színe megegyezik azzal az állatnak a színével, ahol érkezik le, akkor nem kell kifizetni annak a költségét, amit az adott lapka jelent, úgyhogy tanuljuk a táblát, és azt tapasztaltam, hogy amikor 5-6 évesekkel játszunk, hogy ők is aktív részesei, és ők is ugyanúgy együtt tanulják velünk a
verseny. Egyfajta memóriajáték akkor gyakorlatilag.
Hát ez erősen memóriajáték, és nagyon jó érzés a gyerkőcöknek az, hogy ebben a kalandban együtt vesznek részt a szülőkkel, és ugyanúgy részesei a játéknak a kooperatív jellege miatt.
Én most egy kicsit ilyen longshotot fogok mondani, mert nem saját tapasztalatról fogok beszélni. A pókhálót mondta az egyik kedves barátom, hogy ő gyerekével nagyon jól lehetett játszani, jó pofa ilyen pókos játék. Nagyon, nagyon vicces a táblája, ilyen baromi nagy, ilyen 8-szögletű táblája van, hogy a pókhálón ott kell mocorogni. Úgyhogy tudom ajánlani, viszont semmit nem tudok a játékról, de ettől függetlenül más tapasztalatáról nagyon szívesen tudom ajánlani, érdemes utána nézni. Hát, ha esetleg másnak is tetszik.
Rendkívül egyszerű szabályrendszerű doboklépek játék. A poén, hogy ugye van egy ilyen szalagon figyegő pók, aki körbe-körbe mászkál, és hogyha megtalál téged, akkor lejjebb toll. Tehát megpróbálsz nem találkozni a pókkal. Nagyon egyszerű tanítani, nagyon-nagyon-nagyon könnyed játék. Elsősorban gyerekeknek, igen.
Úgyhogy ez az, amit így tudtam.
Én nagyon szeretem a Crazy Coconuts nevű játékot. Meglehetősen előkelő helyen van a Board Game Geek gyerek listáján. Egyébként nagyon érdekes, nagyon tetszik, hogy egy ilyen szakmai, komoly fórumon van legjobb családi, tehát vannak gyerekjátékok is ugyanúgy, és nagyon izgalmas, nagyon magas pontozásokat tud kapni. Nagyon előkelő helyen van egyébként a Crazy Coconuts. Majmóc a katapultokkal dobálunk kókuszdiókat egymás poharába, és megpróbálsz először 6-ot begyűjteni. Nagyon vicces a játékban, hogy aki már szerzett poharat, akkor az ugyanúgy célozható a többiek által, és nagyon izgalmas, amikor apának nagyon jól megy, és a családi ráfordul apa poharaira a kis majmócákra, és akkor torpedózzák kókuszdiókkal. Fergeteges hangulat, ilyen negyed órán át tart egy meccs. Nagyon-nagyon-nagyon hamar vidám leszek, hogyha Crazy Coconuts, nagyon szórakoztató játék, látványos, hatalmas eszközökkel, bizonyos boltokban beszerezhető, én messze menőkig ajánlom, annyi, hogy fontos a fegyelmet megtartani, hogy tényleg a poharakba célzunk a majmócákkal, kell a szülői igat jelenlét, de nagyon szórakoztató játék, és nagyon látványos, és nagyon tetszik, hogy a társasjátékhoznak az egysíkú kétdimenziós jellegét azonnal felúszta háromdimenzióra, akkor nagyon szeretem, amikor látványosak egy gyerekjáték, játékok. Én nagyon szeretem a Spinderella nevű játékot, amikor említettük a pókokat, a háromdimenziós játék, és pókokkal próbálunk meg hangyócákat elkapni, és a hangyócáinkat meg minél hamarabb bejuttatni, és az ellenfél hangyócáit összeszedni. Tulajdonképpen egy ilyen doboz kinézetű maga a történet, és ilyen mágnesek segítségével mozgatunk két pókot a felső részen. Keressetek rá a Spinderellára, döbbenetesen látványos szórakoztató játék, akkor például évjáték a díjas volt, a Pöckölde az Ice School, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép látványos, ilyen kis pöckölős játék, és ezek szerintem legalább annyira szórakoztatóak a felnőttek számára is. Én nagyon szeretem a Reno Hero nevű játékot, amikor építünk le egy kártyavárat, egy kártyatornyat, és hozunk döntéseket a játékban, úgy, hogy milyen lapot teszek, mert ezzel meghatározom a körirányt, hogy letehetek még egyet, hogy most a rinót, a fa testű kis rinocérosz minél magasabbra kell pakolászni, ezt picit nagyobbaknak, 7-8 éveseknek inkább, de elképesztő szórakoztató játékos szülők számára is egy nehéz munkanap után akár.
Hát akkor egy pár gyerekjátékot is tudtunk ajánlani, mint eszenciális, akinek ugye szükséges. Szintén, ha egy könnyedebb vízre veznék, akkor most a kooperatív játékokról beszéljünk szerintem. Belekezdek a durvával, tehát pandemik nélkül nem igazán. Tehát ha valaki a kooperatív játékokba gondolkodik, a pandemik, mint világmegmentős kooperatív játék, ráadásul ugye az a nagy előnye, hogy nem tart sokáig a játék. Igen. Mindenképpen tudom ajánlani. Én nagyon sokáig pandemik ellenes voltam, aztán játszottam a Legacy-val, azóta nem vagyok pandemik ellenes, bár nekem speciál mai napig nincs alappandemik játékom, mert úgy éreztem, hogy nekem nincs rá szükségem, de mindenkinek tudom ajánlani, hogy próbálja ki, és ha nagyon tetszik, akkor érdemes otthonra egy példányt beszerezni.
Igen, az idén 10 éves pandemik alapmű nagyon-nagyon fontos játék, amikor az alapművek kötelező olvasmányokról beszéltünk, akkor is ugye megemlítettük a pandemiket, nagyon-nagyon meghatározó játék, számos problémával, és nagyon érdekes figyelni a kooperatív játékoknak az ívét, történetét, ahogy ez a bizonyos alfa játékos problémát, amit a pandemik óvatosan old meg, egyáltalán nem, azt különböző játékok hogy, de hogyha eszenciális kópot keresünk, nekem mindig a pandemik jut eszembe, ezen kívül rengeteg cím megemlíthető, ami kisebb-nagyobb sikerrel orvosolja ezt a bizonyos problémát. Megemlíteném, idén családi társasjáték díjra volt jelölve a The Mind nevű játék, ami kooperatív, a kollektív tudatra épül, megérezzük, hogy lejátszhatunk el lapot, vagy nem. Az egyik legvitatottabb jelölt szerintem a díjazatok történetében. Nagyon-nagyon ritkán van ilyen homlokráncolás, ilyen szemöldök felvonás, hogy ezt a játékot. Ez igazából ez egy kártyapakli, és a dizájnja se szép, de mindenképpen egyedi játékmenete van, kooperatív, teljes mértékben kooperatív, és megpróbáljuk együtt összehozni. Nekem ez ilyen Hanabi utánérzés. Egyébként a Hanabi tökéletesen megoldotta ezt az alfa játékos problémát, nagyon jól működik, mert nem látom a saját kártyáimat a körömben, vagy tanácsot adok, vagy azt hiszem tanácsot kérek.
Vagy tanácsot adok, vagy lapot rakok le, vagy dobok el, tehát igen, sok lehetőségem nincsen.
Igen, és nagyon-nagyon magától értetődően oldotta meg egyébként.
Hanabi egyébként egy jó választás, még kicsit visszakanyarodok a pandemik felé, azért, mert a Forbidden sorozatot szeretném megemlíteni, ráadásul szintén aztán most kaphat, magyar kiadások aztán most megint kaphatóak, tehát ugye van a Forbidden, tehát a tiltott sziget, meg a tiltott sivatag, és most jön a legújabb a Forbidden Sky, az még ugye angolul, de az még szerintem eszembe fogjuk először igazán látni. Az a lényeg, hogy hasonló mechanika, mint a pandemiké, és szintén nagyon jó kooperatív játékok. Tehát
ugyanaz a szerző, Matt Leacock játékról beszélünk. Ha eszenciális kerestek, akkor én is visszakanyarodok a pandemikhez, nagyon sok változata van. Én nagyon szívesen ajánlom az Ibériát, nagyon jól működő kooperatív játék, illetve hogyha kooperatív játékként kerestek, akkor az imént említett Legacy egyet mindenképpen, idén érkezik magyar fordításban a második évad, és hogyha már kooperatív játékok, megpedzegetném a kiútós szobákat, nagyon szeretem az Exit sorozatot és az Unlock sorozatot is, kooperatív játékok együtt gondolkodás.
Sajnos az újrajátszhatósággal probléma van, de...
Nulla.
Igen, tehát ezek azok a játékok, amit érdemes esetleg második kézben megszerezni. Miután ezek erősen ugye egyszer játszható játékok, ezért érdemes utána nézni, hogyha esetleg nincs kapacitásotok rá pénzzel, de ki akarjátok próbálni, hogy másodkézből. Tehát használtam megvenni, ti is végigjátszatok és adjátok tovább, mert akkor így relatíve olcsón megkapjátok az élményt. A drága élményben ugye ott a Time Stories, de az is ugye kvázi egyszer játszható, tehát azt is tovább pörgető. Ha már kijutás, viszont akkor két játékot szeretnék egyben megemlíteni. Azért egyben szeretném megemlíteni, mert szintén ilyen vagyos, mint a Race for the Galaxy-nál, az időre játszott játékokat. Uh-huh. Ugye van az Escape, Curse of the Temple, illetőleg a Magic Maze. Uh-huh. Mind a kettő kooperatív, mind a kettő konkrétan időre megy. Tehát a Escape az 10 perc. nem 11, nem 9. Így van, mert ugye van hozzá nagyon jó applikáció, ami nagyon jól mutatja a zenét, egyébként ez nekem nagyon tetszett, hogy egy egyszerű applikációval ezt hogy lehet megoldani, de természetesen stopperrel is működik, tehát az ilyen típusú applikációkat szeretem, ami megkönnyíti a játékot, de nem nincs szükség a játéknak hozzá, hogy hát játszad.
Nekünk az a változat volt meg, ami konkrétan egy CD volt a dobozban.
Így van, így van. Feltettük
a CD-t, és akkor különféle trackeken kellett, mint 10 perces, és ami trükk, hogy nem 10 percetek van kijutni, igazából, de kétszer vissza kell menni középre.
Így
és
van.
És akkor nem jut be középre vissza a idő lejárt előtt, hát annak kell, hogy egy kockával kevesebbe folytatja a játékot. Ez is de megosztó játék. Kapott hideget, meleget, ugyanis nincs köre a játékosoknak, szimultán játszanak, észreveszhető kockadobálás van, és a kockákat használják fel mozgásra, gyémánygyűjtésre, egymás segítségére, és vannak elátkozott kocka oldalak. Én nagyon gyakran dobok rosszat, vagy nem hasznosat, de ki lehet menteni egymást. Az egy emlékezetes 10 perc.
Igen, így van. És alternatívaként tudom javasolni a Magic Maze, sokan jobban szeretik. Uh-huh. Ugye itt és most, ha jól hallottam, lesz ennek egy gyerek verziója is. A lényeg a Magic Maze-nek egyébként, hogy a Fantasy Plázába beszabadul a fantasy csapat, és ki akarják rabolni a megfelelő cuccaikról, mert hát sajnos elvesztették a felszerelésüket, és hát valamit kell szerezni, és utána a pánikszerűen elmenekülni a helyszínről. Nagyon jó skálázódik, 20-valahány, sőt lehet, mert 30-valahány pálya van, nem is tudom fejből, ami az a lényeg, hogy alapvetően csak be kell menni, ki kell jönni. Aztán már figyelni kell a kamerákra, szűk helyeken kell átmenni, stb. Tehát meg lehet találni, hogy milyen fokozaton játszik az ember szívesen. Nagyon pörgős, homokóra nagyon gyorsan le tud pörögni, uh-huh. És úgy, hát ugye nem lehet beszélni közben. Tehát az alfajátékost ezt így oldották meg, hogy nem mondhatod, hogy figyelj, csináld már azt.
Van egy jelölő, amit lehet lobogtatni a másikat, vagy éppen kopácsolni az asztalon, hogy Sanyi, fölfele kéne menni, na vajon kivel? Amerikai Sanyi közben mobilozik.
Igen. Úgyhogy nagyjából a kooperatív játékokban én ennyit, illetve megemlíthetné még így a komolyabb játékokat. Itt mellékesen beírtam az Arkham Horror, de az a baj, hogy ez már erősen gamer kategória, sok szabállyal, de ettől függetlenül, hogy így úgy említem meg, hogy kooperatív játékok között is vannak komoly gamer játékok, úgyhogy nézzetek utána. A Pandemic és a Forbidden sorozat mellett igazából nagyon más családi jellegűt, maximum ezeket az időre menősöket tudjuk javasolni.
Hát a kooperatív vonal nagyon gazdag, és nagyon, nagyon izgalmas látni, hogy milyen irányokban fejlődik. Akkor például említettük a Pandemiket, a Pandemic pengeélen aszimmetrikussá teszi, egy valaki a többiek ellen, mint bioterrorista játszik, és a többiek ellene kooperálnak. Ez amit a Dracula dühében, amikor van egy fix gonoszunk, és akkor aszimmetrikus a játék, valakinek más képessége van, és akkor ő ellene játszanak, megpróbálják megállítani, mint a Dracula dühében konkrétan Draculát. Akkor nagyon izgalmas, amikor van egy rejtett. Nem tudjuk, hogy egyáltalán van-e nekem ilyen a Holtak telében, hogy úgy játszik, hogy lehet, hogy van árul, lehet, hogy
ja,
nincs.
Igen, az árulós
akkor van, amikor fix árulónk van, én nagyon szeretem az Avalont, nagyon jól működik a The Resistance Avalon játék. Amikor tudjuk, hogy van árul, az fix, biztos, hogy van, akkor nagyon érdekes a Shadows Over Camelot, az is egy Days of Wonder játék, ami nagy valószínűséggel van, nem biztos, hogy van, de nagy valószínűséggel van. Nagyon érdekes játék, én kétszer játszottam, mindkétszer, igazából sok dolga nem volt az árulónak, hátradőlt, és végignéz, hogy elrohad minden. Tehát nem kellett effektíve roncson a dolgokat.
Az a tapasztalatom Shadows of the Kabatot, először úgy kell játszani, tehát amikor a játékosok első játékokat játsszák, hogy ne legyen áruló, így is ki lesz centízve. Tehát emlékszem, amikor játszottuk először, akkor így relatíve jól végeztünk, és sikerült kellő mennyiségű fehér kartot összeszedni a végére, tehát nyertünk, tehát nagy mélységbe pakolták fel a katapultokat a srácok, meg jöttek a rohamokhoz. Tehát első körben mindenképpen érdemes árulóról nélkül az ilyeneket játszani, hogy az emberek megismerik a mechanikát, rájöjjenek, hogy hogyan működik, de utána aztán kőkövet nem marad.
Akkor hát meg szeretném említeni, hogyha már egy kooperatív játékokban gondolkodtok, én azt a játékot gyűlölöm, de nagyon-nagyon-nagyon heves érzéseket hozott ki belőlem. Ettől függetlenül mindenképpen említésem, mert érdekes játék, nem játszottam még 13-an, de kipróbálnám 13-an a Hellapagoszt. A Hellapagoszt olyan, hogy elméletileg kooperatív, hát aztán lesz, ami lesz. Tehát, hogy nem nincs kőbevés, és nagyon nincs kőbevésve, hogy mindenkinek ki kell jutni a szigetről, hozunk döntéseket, amiket egyébként én azért nem szeretek ilyen döntést hozni, hogy most kidobjak vízbe a legjobb barátomat vagy a feleségemet. Nem szeretek ezen gondolkodni, de van az asztal társaság, ahol egyébként tud működni az, hogy ki megy a lecsóba. Ha minden optimálisan megy, nem fog. Ha minden optimálisan megy, akkor elvileg nem kell meghoznom ezt a döntést, de hát lesznek.
Ez már inkább a parti játékvonal, úgyhogy lehet, hogy akkor lépjünk is tovább a parti játékvonalra. Szerintem egyébként még a Hellapagosszal kapcsolatban veszélyes játék, de pont a témába adva a Benget szeretném megemlíteni, és azért, hogy miért nem a Benget javaslom, mert nagyon sok a holtidő. Tehát ez tipikusan az a játék, hogy akkor fér bele, hogyha van, tehát nem zavar valakit a holtidő. Tehát van más dolga, hogyha elapagoszba, egy 13 fős elapagosznál, de első körben kiesel, mert nem tudsz elég kaját gyűjteni, és ezért kiszavaznak a szigetről, akkor még a többi 12 játékos végigküzdi, az azért sok idő tud lenni, tehát ott el tud foglalni magad. Nekem nagyon tetszik a Bang, nagyon hangulatos, kacsintos gyilkos modern változata, vagy hogy te szoktad mondani, kacsintos gyilkos 5.4. Ez viszont ott a Bang kocka, ami sokkal-sokkal gyorsabb, tehát hogy esetleg ilyen típusú igényetek van, hogy egy gyors, pörgős, Bang jellegű játékot játszatok, akkor inkább a Bang kockát tudom ajánlani, mert tényleg gyorsan végigmegy. Nekem egy dolog, tehát a tematika nem jut át annyira. Tehát nem érzem azt a feelinget, amit a kártyás verziónál megkapok, hogy oké, akkor most ki is van merre, tehát ilyen dedukciós játékok közül, viszont cserébe gyorsan megvan, tehát gyorsan lepörög, új kör, lehet játszani még egyet.
A parti játék, én két irányban szoktam gondolkodni, amikor inkább számít a pont, és amikor nem annyira számít a pont. A kompetitív parti játék és a kevésbé kompetitív parti játék.
Így van.
Ha kompetitív parti játék, nekem kedvencem, hogyha már a Benget említetted, a Cash and Guns.
Nekem is rajta van a listámon, egyetértek.
A maga félórás, nagyjából félórás játék idejével 4-től 8 fő részére. Számomra, ha lehetek gondolsz, akkor nagy magyar valóság. Valakinek jól megy, akkor utána nem fog neki jól menni. Tehát egymás lehúzkodós rendszerű játéka. Iszonyatosan szórakoztató, sokkal jobb a második kiadás, mint az első, mert megnövelte a játékos számot. Nagyon jók a különleges képességek. Én az illusztrációval nem vagyok kibékülve, mert ez a Munchkinos után ugyanaz az illusztrátor, mint a Munchkinnak. Ez lesz számít a fantasztikus. Hogyha nem pont számolós partijáték, akkor nagyon-nagyon jó ilyen activity utánérzések vannak. Én nagyon szeretem a konceptet. Én nagyon szeretem az Imagine-t, ezek szerint kifejezetten jól működő. Ez az én tudok valamit, és megpróbálom valami korlátozással kommunikálni a többieknek hangulatú játékok. Szerintem ez a két fő irány van, hogyha partijátékokon keresünk, amikor számít a pont, és amikor nem.
Jó, ez egy teljesen nagyon jó elképzelés. Ugye beszéltünk Bankockáról, Cash and Guns-ról. Még a pontozós vonalom szeretnék egy darabig maradni, ez ilyen nekem személyes kedvenc partijátékom, illetve filler játékom, az Eladlak.
Eladlak, aha.
Ugye maximum 6-an játszható, de én a partijáték vonalba tartom bele, mert szerintem egy jól vállalható, és hogyha igazán pörgősök, olyan 10-15 perc alatt, és hatalmas játékélményt tud adni. Szép grafikája van, nagyon hangulatos, hogy megveszik az ingatlanokat, és eladjuk az ingatlanokat ugye a licitálós jelleggel, illetőleg szintén pontozásra még van egy másik játékom, a zombi kocka. Uh-huh. Tehát a pressure lock mechanikának egy nagyon kedves kis játék, a körbeállunk, mindenki dobál, és akkor vagy azt mondja, hogy passzol, és akkor össze megtartja az adott begyűjtött agyakat, vagy mert ugye zombikat játszunk a zombi kockában, 12 aggyal lehet nyerni, és ugye abban az esetben, hogyha túl sok shotgun lövést kapsz, akkor sajnos meghalsz, és abban a körben nem gyűjtöttél agyat, úgyhogy majd a következő körben lehet újra próbálkozni. Nem tudom, még meg akarom említeni, ha lehetséges, a Vigyázhatot, hogy a kártyás játékok, uh-huh. parti játékok között, akár 10 is játszható.
És tényleg, tehát egy csomó játékra rá van írva, hogy játszható 1-től 8 főig, soha a büdös élben nem játszanék Eldritch Horrort 8-an. Kétségvehetően durva lehet, de vagy mit tudom én, Kaverna 7-en, tehát nem szeretem ezeket a túlzásokat. A Vigyázhat számomra legnagyobb érdem, hogy rá van írva 2-10, tényleg 2-10. Tehát ketten is elmegy, végül is oké, mi szoktunk feleségemmel kettesben játszani, de azt, hogy rá van írva 10 játszható, tényleg játszható.
Így van, és pont 104 kártya van benne, 4-et kiraksz az asztalra, a többi 100-at még kiosztod a 10 embernek, tehát teljesen prima, vállalható. Prima. Azt mondja, hogy igen, a pontozósakból nagyjából ennyi, akkor beszéljünk a dedukciós vagy nem pontozós játékokról, ugye említetted a konceptet. Másik nagy ilyen játék, bár én is inkább konceptpárti vagyok, de muszáj megemlítenem, mert komoly játékról van szó, és nagyon sokat szeretik, az a Fedőnevek. Próbáljátok ki, én nem szeretem.
Miért?
Nagyjából nem érzem azt az élményt, hogy akkor itt most csapatban, tehát hiába voltam csapatkapitány, nem tetszett úgyse, hiába voltam csapattag, úgyse tetszett, tehát ez ilyen, oké, rendben van, akkor mondd be azt, hogy király 2, és akkor oké, akkor biztos a ország, meg a korona, és az a 2, vagy most mondtam persze csak 2 példát. Nem tudom, valahogy nekem engem ez így nem kötött le. A koncept sokkal jobban lekötött, hogy vajon mit akar a másik mutatni. Uh-huh. Tehát, hogy mutogatja el a nem tudom, a Eiffel tornyot. Tehát, tehát ez nekem, engem sokkal jobban lekötött, úgyhogy nekem a fedőnevek annyira nem volt. Viszont ettől függetlenül azt mondom, hogy érdemes kipróbálni, mert azért sokan okkal szeretik, de hát nem kell, hogy mindenkinek. Ahogy megbeszéltük az elején, ez a játék halom, amit most így elétek tárunk, ez nem azt jelenti, hogy nektek mindegyik meg kell, hogy legyen, hanem ezek azok, ez egy 30-as lista, vagy nem is tudom, a végén mennyinél fogunk tartani, amit érdemes megnézni, hogy na melyik az, ami nektek jó lehet, és akkor nem 16 ezer játékból kell kiválasztani azt az első 1-2-t, amit elindultok a folyamaton, hanem ebből.
Nagyon köszönöm, hogy említetted a fedőneveket. Nagyon sokféle változatban van. Szerintem kezdjétek az alapjátékkal, fedőnevek kész, a piros dobozos. Van képekkel, van kétfős, van ilyen kifejezetten 18 pluszos változat, csomóféle van. Én azon táborba tartozom, aki kifejezetten szereti a fedőneveket. A maga negyed órájával elképeszt ékegyszerű játék szerintem. Tehát annyi, hogy megpróbálok közös nevezőt találni egymástól teljesen független szavak között.
Nagyon AP a játék.
Analízis paralízis?
Persze. Ez a 15 perc, ez engem sokkolt, mert valójában fél óra minimum.
Igen. Lehet. Valószínűleg akkor a feleségemmel, meg a barátainkkal akkor tudjuk hajtani. Hát mondjuk a szüleim korosztály is tündéri, amikor nézegeti, nincs közös, bagoly egy.
Az egy jó megoldás.
Nagyon szép megoldások. Nagyon sok dolgot szeretek. Egyszer végten az újrajátszhatóság. Sosem érzem azt, hogy kijátszanám, mert icipicit máshogy pakolok már teljesen más struktúra. Teljesen mindegy, hogy forgatom a feladványlapkát, úgyhogy végtelennek érződik. Én nagyon szeretem, hogy amíg nincs vig a játéknak, addig nincs vig a játék. Tehát hiába vezet a másik 6-1-re, ugyanúgy bukhatja, mert rámutat a kolléga a feketére, kisebb a valószínűsége, de ugyanúgy rámutathat a feketére, és akkor nyertünk. Az más kérdés, hogy akkor nem érzem magam nyertesnek, inkább ők magukat vesztesnek, de szerintem a fedőnevek fontos megismerkedni, fontos cím. Érdemes.
Most azon nézem, hogy parti játékban most nagyon más nem nagyon tudok, tehát így nagyjából ez a vonal, hogy a fedőnevek koncept, illetőleg, ja, de még egy tételem van, illetve az eladlak, peng, kocka és kesen gánsz, ez amiket így felsoroltunk, kihagytam valamit? Parti játékban nagyjából ennyi volt. Meg az év volt ugye a Helapagoszt, mint érdemes, mint új címet kipróbálni.
Igen, nagyon friss cím, érdemes ráfutni. A parti játéknak mondják sokan magát az Avalont, előbb említettem.
Ó, igen, Resistance és az Avalon is, akkor azt mondják, hogy inkább az Avalon.
Tehát ők is 5-10 fő között. Én legnagyobb játékos számmal javaslom az Avalont, 5-en nem játszanám többet különböző játékmechanikai okok. Minél többen játszátok. Sokan játszható, akár 13-an ez is. A Masquerade, az
Masquerade, így van.
Állarcosban nagyon-nagyon friss megjelenése a GameCube gondozásában. Könnyen elérhető, sokan nem szeretik, tökéletesen értem, hogy miért. Én szeretem, hogyha a 10-11-en nagyon-nagyon jó hangulatot tud lenni, és kéri a játékosok figyelmét. Ez én szerintem kifejezetten szórakoztató.
Így van. Egyébként ez egy tipikusan szintén olyan, hogy én nem annyira szeretem, feleségem nagy rajongója a játéknak, de valóban Masquerade-t érdemes megemlíteni. És még egy játék típus szeretnék megemlíteni abból egy játékkal, a versenyjátékokat. Uh-huh. És én méghozzá a Formula D-t hoztam ide, mert az mint parti játék sok fősként nagyon hangulatos. Nagyon sokféle versenyjáték létezik, a lassú típusú K2-től, a gyorsabb, mondjuk a Flamme Rouge, ami a legújabb tavalyi vagy tavaly előtti játék, amit nagyon szeretnek. Én a Formula D-t szeretném megemlíteni, mert sokféle kocka van, és ez nagyon hangulatos, hogy a D20-szal dobsz, de csak 11-től, azt hiszem 20-ig vannak rajta az értékek, hiába 20 oldalú kocka. És nagyon jó kis autóversenyzős játék, van egyszerű változat, hogy csak így tényleg csak így körbe mentek, és akkor meg kell állni a megfelelő helyeken. Van a bonyolultabb változat, ahol különböző, már különféleképpen kell a sérüléseket jelölni, de nagyon sokféle olyan versenyzős játék van, ami esetlegesen lehet jó, és ezt ugye a parti játékok közé raktam be, én a Formula D-t mondanám, mint ilyen. Ha ilyen típusú igényetek van, sportjátékok is vannak, de most csak a versenyzősökről beszéltem.
A nagyon izgalmas tünemény a versenyjáték, nincs olyan nagyon sok tapasztalatom, illetve ami van, az meg nem volt kifejezetten pozitív, gyakran tapasztaltam azt, hogy valaki elkezd vezetni, és sokkal előbb véget ér érdemben a játék, mint egyébként véget ér.
Értelek.
Jellemző tud lenni versenyjátékokra, hogy valaki elhúz, és nincs vége a játéknak, de igazából vége van, mert nem tudom, a hugumat nem fogja tudni behozni. Tehát ő nyert, és akkor ő nyert.
Értem. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy érdemes kipróbálni, aztán ha nem annyira tetszik nektek ez a játéktípus nem baj, nem probléma.
Tehát... A Formula D nagyobb cím, szép nagy dobozban, nagyon látványos történet egyébként. Ugye a Flame Rouge is meg lett említve, ez sokkal könnyebben beszerezhető. Nagyon érdekes Euro versenyjáték, az Oracle of Delphi, nagyon szeretem Stefan Feld munkásságát, ez azt hiszem egy ilyen 2017-es megjelenésű versenytípusú játék, ott nagyon-nagyon-nagyon hamar kijön. Mechanizmust építünk és úgy versenyzünk.
Igen.
És meglehetősen gyorsan kibukik az, hogy
melyik engine lesz a legjobb.
Melyik engine lesz. Ami nekem nagyon tetszett, Renek Níciának tavalyi címe, ez a Eldorado játék. Uh-huh. Egyetlen egyszer volt alkalom kipróbálni, döbbenetesen szoros, és nagyon-nagyon sok ilyen alkatrész a játéknak, hogyha egyszer érnénk be, akkor ez dönt. Nagyon-nagyon sok ilyen van, magyarul nagyon jól balanszol a játék, tehát igen nagy az esély annak, hogy egyszerre fogunk beérni, és az fog dönteni.
Uh-huh.
És
nekem célfotó, az jó.
Ilyen célfotó alkatrészek vannak, hogy bizonyos ilyen határátlépés, akkor kapsz egy ilyen kis valamit, ami az átlépéskor nehezített téged, de minél nagyobb számú, annál többet ér a játék végén, és nagyon-nagyon jól működő versenyhangulatú játék. Hajtottuk a bábúinkat előre, a mesés Eldorado felé, és hát megpróbáltunk minél gyorsabban. Nagyon szórakoztató játék. Keservem, hogy németül jelent meg, nagyon-nagyon komplikált angol példányhoz jutni, meglehetősen nehéz és meglehetősen drágácska. Ennél fogva nem gondolom, hogy lesz magyar kiadása, pedig az egyik legjobb versenyjáték. Úgyhogy ha van lehetőségetek Níciának az Eldorádójához, parádésan működik.
Jó, a végén még beemlíteném a wargame-eket, hogyha esetleg valaki nagyon halakozni akar, akkor ez meg lehessen neki. Egy relatíve könnyebb példánnyal kezdek, ami gyerekekkel vagy családiként is játszható, ez pedig a King of Tokyo. Mert hogy tipikusan ugye arról szól, hogy bemegyek a belvárosba, szétrombolom a belvárost, mint Godzilla és társai, és utána egyfajta csata jelleggel, ugye a végén szó szerint King of the Hill játék van. Én tudom ajánlani azoknak, akik ilyen könnyedebb, de mégis harci játékot keresnek. Nem tudom, te mit gondolsz erről?
Azon tűnődöm, hogy nagyon-nagyon sok ilyen kifejezésnek van ilyen szakzsargonja, hogy pontosan mit akar a wargame. Hogy...
Mitől harci egy harci játék?
Igen, mert vannak nagyon-nagyon komoly megközelítések, ugye említettem a Blood Rage esetében, hogy ott is igazából pontokra játszunk, bár háborús hangulatú történet, de a kifutás, és nekem pont tetszik a Tokió királyában, hogy két győzelmi kondíció van. Az egyik az, hogy leverek mindenkit, játszatok úgy a King of the Hill, illetve, hogy aki azt hiszem, hogy 20 pontig megy, hogy aki begyűjt 20 sikerpont, ő győz.
Igen, hogyha meg tudod védni. Az is azért mondom a King of the Hill-nek, mert ugye a pontot csak belvárosba gyűjtesz, tehát ha fölállsz a hegyre, és mindenki itt visszazavarsz, akkor meg fogod nyerni.
Igen,
vagy
igen,
levesz mindenkit, így van.
Nekem az egyik legnehezebb cím, meglehetősen drágácska, csak ketten játszható. Nekem, ami kifejezetten wargame, az a Twilight Struggle. Nekem
igen.
Nem...
Tehát, hidegháborús, de kőkemény wargame.
Az nem úgy wargame, kérlek, srácok, kommentben nyugodtan torpedózatok, de konstruktívan. Tehát igyekszünk egy folyamatosan alakuló műfajnak a kereteit pozícionálni. Én abszolút wargame-nek tartom a szó nemes értelmében a Twilight Struggle. Hosszú, kimerítő, és igazából a hidegháborút letette az asztalra, elképesztő szellemi teljesítmény, és nem taníthatatlan, nem befogadhatatlan. Az első játék alkalmával már azt éreztem, hogy tök jó döntéseket hozol. Tökre tudok alakítani. Borítékolható volt, nem álltam túl jól, de gyönyörűek a győzelmi feltételek, gyönyörűek a pozícionálások, az, hogy halad előre, alakul át a játék, hogy történelem hű srácok, a Twilight Struggle nem hiába van olyan nagyon-nagyon magasan a BGG-n.
És nagyon sokáig első volt, bizony.
És én, hogyha wargame-et, kifejezetten konfliktus alapú játékot kerestek, akkor a Twilight Struggle szerintem találkozatok, eszenciáját hordozza magában, és nekem nagyon tetszik az, hogy nem egy rossz döntésre tudod visszavezetni azt, hogy aki kapsz, hanem vagy 8-ra. Amikor elvesztettem a hidegháborút, akkor azt éreztem, hogy igen, valóban, arra nem figyeltem oda, ott azt nem használtam rendesen, és akkor sokan támadják, hogy persze szimmetrikus a játék, ugyanaz a pakli az oroszoknak, meg az amerikaiaknak, csak más rendszerben, akkor attól hogy a háború elején, közepén vagy végén tartunk, vannak bizonyos változások, hogy az elején, de ettől függetlenül ne hallgassatok az ilyen bullshit trollokra, játszatok Twilight Struggle-t, nekem az egyik kedvenc wargame-em, fantasztikus játék.
Hogy egy kicsit gyorsabb játékokról is beszélünk, ne csak a 3 órás keményről. Én azt szerint, hogy sci-fi vagy fantasy rajongó vagy inkább, a Star Realms-et és a Hero Realms-et tudom figyelmetekbe ajánlani. Egy duel típusú játék, olyasmi, mint a régi gyűjtögetős kártyajátékok, Magic, stb. Viszont ez pokliépítős formátumban egyben megkapod a játékot, és tudtok vele remekül játszani 2-3-4-en, elsőben 2-en, de nagyon jó konfrontatív harci játék, szerintem nagyon jó választás tud lenni a Star Realms, hogy a sci-fi rajongók, vagy a Hero Realms, hogyha a fantasy rajongók vagytok inkább.
Szerintem nagyon jól működő háborús hangulat a játék, hogy mennyire wargame, ez megint vita kérdés, a Memoir 44, amire családi tud lenni egy konkrétan normandiai partraszállás, konkrétan ilyen tankocskákat, meg bábucskákat mozgatunk a táblán, sikerült családivá tenni, hogyha a kifejezetten is szeretnétek egymással lövöldözni háborús hangulatban, akkor a Memoir 44 kötelező olvasmány. Az is vicces, hogy rá van örök 2 plusz.
Tehát,
ha játszhatnátok, akkor játszhatjátok 10 is, ezek két fős játék, amit úgy játszottak, ahogy akartok.
Így van. Még megemlítek még egy nagyon érdekes kicsit kitérés, de igazából egyfajta konfrontatív játék a Munchkin, ugye a Take That mechanika, hátba szórlak mechanikát, ide vesszük. Sokan nem szeretik, úgyhogy, mert nagyon megosztó játékról beszélünk, ettől függetlenül lehet játszani pörgősen, lehet játszani nagyon-nagyon taktikázósan, matekozósan, tehát ez egy tipikus olyan játék, ami fél óra kötője 3 óra, és ezt komolyan mondom. Tehát ha velem játszatok a Munchkint, akkor 2 óra alatt ne kalkuláljatok, mert nem érdemes, van olyan ismerősöm, akinél ez még följebb megy, viszont van, akik gyorsan bepörgetik, és akkor akár 30-40 perc alatt le tud menni egy játék.
A feleségemmel hatalmas nagy kedvencünk, ismét Nietzscheára hivatkozok, srácok, nagyon fontos szerző, folyamatosan bármilyen műfajt érintek, előbb-utóbb találkozunk Nietzscheával. Az ő wargame-je nem kifejezetten háborús hangulatú szerző, de a Battle Line nevű játék tulajdonképpen egy csatát szimulál. Meglehetősen nehéz kapni, mert a GMT kiadó, amerikai kiadó nem igazán áll szóba európai terjesztőkkel, nehéz kapni Európában, és igencsak drágácska termékek, de hogyha szeretnétek Battle Line-ozni picit puhítva családi környezetben, a Shotten Totten, az, ami az egy icipici kis fehér kétszemélyes kis dobozban kapható, a Totten, ami a Battle Line Light. Ugyanúgy vannak benne taktikakártyák, annyi a különbség, hogy nem 1-től 10-ig, hanem 1-től 9-ig vannak pont az a lapok, picit pergősebb, könnyedebb. Hogyha miniben szeretnétek egy ilyen pocket háborút lejátszani, akkor szerintem a Shotten Totten jó választás.
Igen, egyébként ha már pocket háború, a pocket battles is egyébként alkalmas erre. Nagyon hangulatos, tehát az ember minikkel akar összecsapni, de nem akar érte egy vagyont fizetni. Hát sajnos itt minik nincsenek, ellenben tokenek vannak, de cserébe tényleg filés költségért klasszikus wargame-et, tehát asztali wargame-et kapunk, természetesen korlátozott kapacitással, de végig is, hogyha azt az élményt akarod, hogy kockádobálással, különböző fantasy seregek csapjanak össze mondjuk a polgárháború seregekkel, mert ugyanis abszolút összeférhető a játék, akkor bizony ezt a lehetőséget is megkapjátok. Nagyjából még megemlíteném egyébként, hogy vannak jó kis kétfős játékok is, ezekből is nagyon sokat lehet választani, akár Shotten Tottent ugye említetted, szintén valamilyen szinten egyébként harci jellegű például, bár inkább azért nem ebbe a kategóriába tartozna a Hanami Koji, ami esetleg egy nagyon jó kis matekozós játék, ugye a gésák kegyeiért küzdünk. Nagyon sok lehetőség van. Írjátok le, srácok, hogy nektek mi az, amit eszenciálisnak tartotok, és úgy éreztétek, hogy kihagytuk.
Így van. Kérlek, hogyha a különböző érintett műfajokban egy nagyon-nagyon fontos általatok sérelmezete kihagyott címet nem említettünk volna meg, akkor kérlek kommentben írjátok le.
Mára ennyi, köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Jó játékot!